Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Körösi Katalinnal, a Kukoricakör Egyesület ügyvezetőjével, egyben agrármérnökkel, kutatóval és oktatóval, tehát sok területen tevékenykedsz, erről beszéltünk, illetve arról is, hogy gyerekkorodban te magad is megtapasztaltad a szüleid kapcsán, hogy milyen részt venni a termelésben, tehát sok oldalról tudod ezt az egész helyzetet, a gazdálkodók helyzetét szemlélni. Beszéltünk a kukoricakörről, és beszéltünk arról, hogy fontos az etikus termelés, de mit értünk etikus termelés? Alatt.
Etikus termelés, de ilyen fogalom egyébként így nem biztos, hogy ezt fogalom szintjén tudom értelmezni, mert ennek sok értelmezése lehet. Amire én gondolok, és amire azt gondolom, hogy a Kukoricakör Egyesület is a nagy hangsúlyt fekteti etikusság szempontjából, az az, hogy ne csak mi akarjuk használni a földterületeinket, vagy a földünket, hanem valósítsunk meg olyan növénytermesztést a földünkön, a talajra gondolok itt a földünkön, ami azt teszi lehetővé, hogy majd akár unokáink, meg ükunokáink is ugyanolyan jól tudják hasznosítani azt a termőföldet, ami országunkban jelen van. Tehát itt nincs jobb szó ennél, mint a fenntarthatóság, ami elcsépelt, és többször említettük, de hogy úgy hagyjuk ott azt a területet előttünk lévő generációnak, ahogy mi is kaptuk, és hogy tudjanak ők is még ezen gazdálkodni, és ne kizsigereljük a talajt. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert hát régen azért volt olyan trend, hogy mindent, amit tudunk, és sok vannak olyan gazdálkodók, akik megragadtak abba a gondolatvilágba, hogy minél kevesebb befektetéssel, minél több termést érjünk el, vagy érjenek el, és azt gondolom, hogy ez nem az előre mutató, ez az egy helyben toporgás, vagy talán inkább a visszafelé lépkedés, míg az etikus növénytermesztésben én arra asszociálnék, hogy ne csak a kivehető pénzt lássuk a földterületeinkbe, hanem azt is, hogy ez egy érték, és az értékeinket azt őrizzük meg a jövő számára is.
És hogyha végig gondolom a folyamatot a termelés kapcsán, ugye akkor a gombák, vírusok azok abszolút legnagyobb veszélyforrást jelenthetik a gazdálkodók számára. Kutatóként mennyire foglalkozol ezzel a kérdéssel?
Kutatóként én nagyon erőteljesen foglalkozok gombákkal, vírusokkal, nem. Gombákkal, baktériumokkal, és kifejezetten a terménynek, amit betakarítunk terménynek, a fertőzöttségi értékeivel is. Talán ezt úgy a mindennapi ember nem tudja, de nagyon nagy problémákat tudnak okozni azok a másodlagos anyagcsere termékek, amiket a gombák termelnek, miközben rajta vannak azon a termésen, amit elfogyasztunk, legyen az búza, kukorica, árpa, zappehely,
vagy ezt akartam kérdezni, hogy mi a tétje ennek, tehát lefordítva a hétköznapjainkra.
A tétje az, hogy a mikotoxinokat megesszük, és különböző immunszupresszív, dermatotoxikus, hormonhatású daganatot előidéző hatása lehet ezeknek a mikotoxinoknak, ezt nem látjuk így rajta a liszten, vagy a kukoricán, amit megveszünk a boltban, persze ezt ellenőrzi is a hatóság, meg minden, viszont hogyha nagy mennyiségben fogyasztjuk el, akkor ebből problémáink lehetnek, tehát nagyon sokféle problémát tudnak ezek a mikotoxinok okozni, amit a gombák termelnek, ezt a szántóföldről visszük be a tárolóba, majd aztán később kerül bele a kenyerünkbe, ezek hőállóak, tehát nem fog a sütés rajtuk segíteni, és ez az egészségünket tulajdonképpen így lehetne összefoglalóan elmondani, az egészségünket befolyásolhatja.
Károsíthatja,
igen.
No, de akkor adja magát a kérdés, hogy mi lehet a megoldás?
A megoldás, és megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, a megoldás mindenképpen az, hogy megfelelően kezeljük a talajt, tehát a talajból indul ki az egész, ezek a gombák, vagy amikről most én beszélek, ezek a gombák is a talajban laknak, ott élnek, onnan kerülnek a növényünkre, és hogyha a talajban egy olyan közeget biztosítunk az összes többi mikróbának, ugye ott nem csak károsítók vannak, hanem egyéb élőlények, mikroorganizmusok, hogyha egy olyan talajállapotot tartunk fenn, ami háttérbe tudja szorítani ezeket a gombákat, akkor kevesebb problémánk lesz ezekkel a károsítókkal, akár a étkező asztalunkon is.
Beszéltünk arról, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt 30 évben az agráriumban, a termelés kapcsán, a feldolgozás kapcsán. Már említettük a drónoktól kezdve, tehát hogy a mesterséges intelligencia már ott van a mezőgazdaságban. Mi az, ami még változott, a feldolgozás módja, vagy a feldolgozás célja?
Igen, ez nagyon is megváltozott, amit utoljára említettél, tehát a feldolgozásnak a szerkezete az alapvetően megváltozott az utóbbi évtizedekben. Évtizedekkel ezelőtt még jó részt takarmány hasznosításra termesztettük, vagy termesztették a gazdálkodók a kukoricát, addig manapság már sokkal gyakrabbi az, hogy országhatárainkon belül ipari feldolgozásra kerül a kukorica, és ez így hozzáadott értékkel fog majd tovább értékesítésre kerülni, akár a hazai, akár a külföldi piacokon, és a trend az ipari feldolgozás felé megy el. Nyilván az állati takarmányozás szinten megmarad, tehát nem tud ezt teljesen háttérbe szorulni, hiszen az nagyon fontos, hogy azt látnunk kell, hogy az is nagyon fontos, hogy az állatainkat megfelelő minőségű takarmánnyal lássuk el, hiszen végső soron az állati terméket is mi magunk fogjuk elfogyasztani, és amiről az előbb beszéltem, mikotoxinok, azok az állatokban is, vagy az állati termékekben is megjelenhetnek, de igen, egy ilyen eltolódás van inkább a ipari feldolgozás esetében, nő meg az igény, talán így lehet a legjobban megfogalmazni a jó minőségű hazai kukorica iránt.
Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert korábban ugye takarmányról, meg vetőmagról beszéltünk, de most már bioműanyagról is beszélhetünk. És amellett, hogy itt biológiailag lebomló termékekről, meg fenntartható termelésről beszélünk, beszélhetünk még a GMO kérdéskörről is, mert hogy ez egyszerű három betűnek tűnik, de azért azt tudjuk, hogy ez az egyik legnagyobb veszélyt jelentheti ma a világon.
Hát igen, erről lehet hosszú-hosszú előadásokat tartani, hogy a GMO az veszélyt jelent-e nekünk-e, avagy sem. Ami a tény az, hogy hazánkban GM, tehát genetikailag módosított kukoricát nem lehet termeszteni, tehát moratórium van ezzel szemben, ami itthon termesztésre kerül kukorica, az mind GM-mentes. Viszont azt látni kell, vagy szerintem ezt a mindennapi ember is látja, hogy azért rengeteg előnye is lehet akár a GMO-nak is, nem csak a kukorica kapcsán, hanem bárminek a kapcsán, és nagyon véremenő viták is vannak. Igen. Azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán mit tekintsünk genetikailag módosított növényi alapanyagnak, vagy bármi egyébnek, tehát ugye itt már kisrenes technikákról beszélünk, meg kisrenes kijuttatásról a növényvédelem szempontjából, ami Amerikában már működő dolog, és tehát ez tényleg nagyon nehéz felfogni, hogy kisrenest juttatnak ki a kukoricára akár, és ott az elfogadott és etikus. Én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen a fejlődés irányába megy, meg kell találni azt az összhangot, ami a fogyasztók vagy a feldolgozók számára is elfogadható, és a gazdálkodókat is megfelelően tudja segíteni, mert én azt gondolom, hogy az új fejlesztések tudják a gazdálkodókat is segíteni.
De most egyébként verseny előny vagy verseny hátrány inkább a magyar gazdálkodók számára ez a GMO-mentesség?
Én azt gondolom, hogy azért lehet számunkra előny, mert nagyon, nagyon elmegy abba az irányba a fogyasztói társadalom egy része, aki óckodik mindenféle mesterséges dologtól, legyen az növényvédőszer, vagy akár GMO, tehát genetikailag módosított bármi az élelmiszerében. Én azt gondolom, hogy ez nekik egy darabig előny, viszont pont ott lesz majd nekik a hátrány, hogyha más országokban ez bevezetésre kerül, és ők a piacra tudják dobni esetleg a olcsóbb termékeiket, míg ezt a hazai gazdák nem biztos, hogy meg tudják tenni, akkor kiszorulhatnak azokról a piacokról, ahova eddig tudtak értékesíteni.
Mi igaz, vagy mennyire igaz abból, hogy a GMO elpusztít mindent maga körül, ugye a rovarokról beszélhetünk, tehát hogy itt egy csomó kérdés felmerül, ami viszont országhatárokon átívelő lehet.
Igen, itt nyilván mindig az egyes ember, tehát hogy mondjam, biztos, hogy lehet támogatóját és nagy-nagy ellenlovasát is találni a GMO-nak. Én azt gondolom, hogyha a genetikailag módosított szervezeteket megfelelő mérték, vagy megfelelő ellenőrzöttség alatt fejlesztik ki, tehát már a kutatásnál odafigyelnek rá, és ezt biztonságosan meg tudják valósítani, én azt gondolom, hogy nem ellenőrzött felelősségünk a GMO vagy a GM genetikai módosított bármi legyen az növényi alapanyag. Tehát ez a mi hasznunkat tudja szolgálni megfelelő keretek között, ez nagyon fontos kiemelni, hogy megfelelő keretek között megvalósítva.
Onnan indultunk, hogy agrármérnök, oktató, kutató vagy, mellette pedig most a frissen megalakult Kukoricakör Egyesület ügyvezetője. És talán egy férfias szakmában nőként nehéz vagy nem annyira nehéz az érvényesülés. Neked az elmúlt időszakban voltak ebből nehézségeid?
Szerintem nehézségei mindenkinek vannak ebből kifolyólag. Igen, ez egy nagyon férfias szakma, és különösen oktatóként nehéz, vagy hát nem nehéz, inkább azt mondom, hogy kihívás kiállni gazdálkodó férfi emberek elé, és
hitelesnek
és hitelesen,
lenni.
És hogy elfogadják azt, amit az ember mond. Ez nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy most már mondhatom azt, hogy ezt megküzdöttem az évek hosszú sora alatt. Viszont azt gondolom, hogy éppen azért, mert ahonnan jövök, vagy ahonnan indultam, meg tudtam végül is találni velük, vagy meg lehet velük találni azt a hangot a gazdálkodókkal is, amiben ők elfogadják az embernek akár a tanácsát, akár hogyha egy továbbképzésről beszélünk, a véleményét, mint kutató. Nehéz, igen, ez biztos, hogy nehéz, de azt gondolom, hogy ez a kihívás benne, és akár lehet ez a szépsége is jó érzéssel tölti el az embert, hogy végül is aztán elfogadják, tehát hogy szakmailag nyilván nem a gyakorlati oldalára gondolok a dolognak, hanem az elméleti tudásban szakmailag elfogadják az embert, és akár a véleményét is kérik, ez nagyon jó érzés.
És hát nem titok, hogy van egy 10 éves kislányod, aki nyilván nagyon fontos, vagy a legfontosabb része az életednek, és valahogy össze kell hangolni a munkát, a magánélettel, a családdal. Ez hogyan csinálod, hogyan megy?
Igen, nekünk nehezen megy, mint a zsonglőrködés a kislányom és a mindenféle munkák terén. Az nem titok, hogy a lányom nagyon sokat jött be velem az egyetemre is. Voltak olyan órák, amiket úgy tartottam, hogy ő is ott ült a hallgatók között, a laborban is dolgozott idézőjelben, és ő nagyon szereti ezt a milliót, tehát hogy mondjam, neki valahogy természetes, hogy az anyja dolgozik, és tiszteletben tudja ezt tartani. Nyilván szerencsés helyzet az, hogy az édesapja is nagyon sokat tud vele foglalkozni, és teljesen rugalmasan tud otthon lenni a legváratlanabb időpontokba is. Ami nekünk nehézség, hogy a nagyszülők messze laknak, tehát hogy nem egy helyen élünk, ők ugye az Alföldön élnek, mi meg nem, viszont a nővérem is tud sokat vigyázni a kislányomra, és besegít. Ez talán a lányomnak is felüdülés néha, hogy nem mindig anyában.
És a zsonglőrködés része, amit említettél, és nagyon érdekes, hogy mondtad az elején, hogy te a Kukorica Földön is ott voltál a szüleid mellett, illetve hát a tanári pályát is láttad már gyerekként, a lányod pedig a kutatói pályát látja most, de legfőképpen azt, hogy dolgozni kell, tehát hogy egy jó mintát lehet mutatni ezzel. Egyébként mennyire vagy karriercentrikus, vagy karrierépítő, mennyire volt tudatos az az építkezés az elmúlt 20 évben, ahol most tartasz?
Igazából így lehet, hogy utólag úgy tűnik, hogy ez mennyire nagyon tudatos volt, de végül is sajnos azt kell mondanom, hogy nem volt ez olyan tudatos. Én nagyon kutatni szerettem volna, és azért maradtam PhD hallgatóként az egyetemen, nagyon szerettem ezt a vonalat, mindig is érdekelt, hogy lehet dolgokat jobban, vagy esetleg másképpen csinálni, és így adta magát a kutatói pálya. Aztán utána a PhD-n végeztével ismét szerencsém volt, hogy egy olyan kutatásba tudtam becsatlakozni, ami akkor futó baktériumokkal foglalkozó kutatás volt, és ott tudtam maradni az egyetemen, és aztán tehát kollégák nyugdíjazása nyomán tudtam végül is későbbiekben az egyetemen dolgozni. Tehát ez nem volt tudatos, hanem valahogy a lehetőségek úgy jöttek. Utána, amikor a lehetőség már ott volt, tehát az, hogy aztán tovább, nyilván megvan a ranglétre az egyetemen is, tehát hogy tovább lépjen az ember a ranglétrán, ahhoz már tudatosság kellett, hogy lehessen adjunktusból docensé előlépni. De igazából az eleje az nem. Tehát, hogy mondjam, én nem úgy terveztem gyerekkoromban, hogy én majd kutatni fogok, és az egyetemen oktatok, tehát ilyen szempontból nem volt tudatos, viszont a lehetőségeket azt gondolom, hogy jól sikerült kihasználni mindig akkor, amikor éppen adódtak, és azért hálás is vagyok, hogy azok a lehetőségek jöttek.
Agrármérnök, kutató, oktató vagy, de mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
Amikor nem dolgozok, akkor én nagyon szeretek főzni például, és sokat sportolok, valószínűleg azért, mert ez így levezeti azt a fokú stresszt, ami a munka során felgyülemlik. Meg hát nyilván a családommal kirándulunk, tehát hogy teljesen ilyen hétköznapi dolgok tudnak feltölteni, tehát ezekkel szeretek. Sokat vagyunk otthon, igen, meg sokat kirándulunk is, amikor nyilván erre lehetőség van.
És hogyha a szakmai terveket, célokat nézzük, vagy akár ugye apropója a mai beszélgetésnek a Kukoricakör Egyesület szakmai megalakulása. Milyen terveid vannak, vagy céljaid vannak?
Hát a céljaim az ugye nyilván valahol találkozni kellett az én saját céljaimnak, meg a Kukoricakör Egyesület kitűzött céljainak. Ugye az edukáció, mint olyan, az úgy adja magát az én esetembe, tehát azt gondolom, hogy az alapító tagok által felhalmozott tudás, vagy esetleg annak átadása a gazdálkodók felé, az engem nagyon motivál, és ez kihívást tesz elém, és szeretnék is ebbe hatékonyan és jól beleállni. Tehát ez a célunk, az gondolom, hogy az Egyesülettel nagyon találkozik a gazdálkodóknak a segítése, és hát nyilván azért azt is látni kell, hogy nagyon sokfelől érkeznek az egyesületi tagok, és én tőlük is nagyon sokat tanulok, mert azt lehet mondani, hogy abban a rövid együttműködésben, amióta együtt dolgozunk, azóta is olyan sok plusz információt adtak nekem szakmailag is, amit én már akár az oktatásba is tudok kamatoztatni, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas előny, amit ki lehet használni. Ami mondjuk nem biztos, hogy célja az Egyesületnek, de nekem mégis jó és hasznos, és az a gyakorlati tapasztalat a Egyesület alapító tagjainak más részeiről, amiket én általuk meg tudok tapasztalni, ez megint csak olyan, ami az én lehetőségeimet tágítja aztán a jövőben.
Fenntartható gazdálkodásról beszéltünk. Utánpótlás van?
Utánpótlás, az nagy örömmel látjuk, hogy mindig van, és nagyon jó látni a hallgatók között azokat a csillogó szemű kis diákokat, akik nagy örömmel vesznek részt az egyetemi órákon. Én azt gondolom, hogy utánpótlás van, és sőt, most azt látom, hogy nagyon sok tudatos utánpótlás is van, most a hallgatói tudatosságra gondolok. Tehát, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt azt láttuk, hogy a hallgatók közül csak 1-2 volt az, aki ténylegesen a fenntart módon és a jól megvalósítható gazdálkodás iránt érdeklődött, és most már a hallgatóink nagy része ilyen, tehát nagyon céltudatosak, nagyon tudják, hogy azt a papírt, amit megszereznek, azt majd hogyan akarják jól kihasználni, és a tudást jól kihasználni, amit az egyetemen az oktatóik által kapnak, és ez nagy öröm, hogy van utánpótlás, és nem hagyják el a szakmát, úgymond. Tehát, hogy persze van sok olyan hallgató, aki megszerzi a diplomát, és azt szerintem nem ebben helyezkedik el, de én most azt látom, hogy a fiatalok is nagyon tudatosak ebbe, és ez szerintem ez nagyon jó, és egyébként a kukoricakörnek is jó alapanyagát, idézőjelbe alapanyagát adhatják ezek a típusú gazdálkodók.
És akkor adja magát a kérdés, hogy bár az oktatás terén van utánpótlás, a gazdálkodók terén is van?
A gazdálkodók terén is van, igen, nagyon sok gazdálkodónak a gyermeke is hasonló pályára áll, és aztán utána az édesapától vagy a szülőtől átveszik a gazdálkodást, és az szerintem még az is a szerencsés helyzet, hogy ezek a fiatalok otthon is látják, hogy hogyan valósult meg eddig a gyakorlat, utána kapnak egy képzést, vagy akár az egyesületen keresztül egy más szemléletet, hogy hogyan lehetne ezt modernebben csinálni, és erre fogékonyak, és mivel megvan az alapjuk, a jó alapjuk, hiszen otthon is gazdálkodtak, ehhez hozzá kapcsolódik ez a modernebb felfogás, hogyha lehet így fogalmazni, tehát azt gondolom, hogy ők lesznek az igazán jó és ütőképes gazdálkodók a jövőben.
Talán abban egyetérthetünk, hogy jó volt 50 percet, 40-50 percet beszélgetni, úgyhogy nem a pandémiáról, a Covidról, koronavírus járványról esett szó. Talán csak azért hozom fel, mert kevésbé tervezhetőbb az életünk. Ez az agráriumra, a gazdálkodókra, vagy egyáltalán a kutatói területre mennyire hatott ki?
Hát én azt gondolom, hogy sajnos ez kihatott mindenre. A gazdálkodókra talán azért nem tudott kihatni, mert nekik most ez nagyon csúnyán fogalmaz, csinálni kellett a dolgot, tehát nekik ki kellett menni, el kellett vetni. Meg kellett csinálni a dolgokat, talán az volt nekik a nehézség, hogy mint mindenben fennakadások lehettek az alapanyagok beszerzésében, vagy esetleg az emberi humán erőforrás nem tudták úgy elérni a pandémia miatt, de azt gondolom, hogy őket ez biztos, hogy hátrányosan érintette, viszont ők nem tudták, ha ők megállnak, akkor ők hát éhen halnak, tehát hogy ezt nem engedhették egyszerűen meg maguknak. Hát nyilván az oktatás kutatásra teljesen rányomta a bélyegét a pandémia, tehát otthonról nem lehet mikroszkópizálni, vagyis hát én tudok mikroszkópizálni, van otthon mikroszkópom, de nyilván a hallgatóknak ezt nem nagyon tudom, tehát a gyakorlati képzésre ez nagyon rányomja sajnos a bélyegét, de hát reméljük, hogy nem kell többet ezzel szembesülnünk.
Mennyire vagy tervezős típus, és mivel lennél elégedett akár 5 év múlva?
Hú, hát én azt gondolom magamról, hogy tervezős típus vagyok, de erre így nem tudnék konkrétan válaszolni, hogy mivel lennék elégedett, tehát hogy milyen célok elérésével lennék elégedett 5 év múlva. Én azt gondolom, hogy amelyik ajtót a jövő nekem kinyitja, azon be fogok menni örömmel, és azt remélem, hogy egy ilyen ajtó lesz a Kukoricakör Egyesület is.
Köszönöm a mai beszélgetést. Dr. Körösi Katalina, Kukoricakör Egyesület ügyvezetője, agrármérnök kutató, oktató volt a mai vendégem.
Köszönöm szépen én is.
És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a hallgatók figyelmét is, hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM Portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.